Így szólt az Úr igéje Zakariáshoz, Dárius király uralkodásának negyedik évében, a kilencedik, azaz Kiszlév hónap negyedik napján, amikor a bételiek elküldték Szárecert, Regemmeleket és embereiket, hogy esedezzenek az Úrhoz, és kérdezzék meg a seregek urának házába lévő papoktól és profétáktól, tartsunk-e siratást az ötödik hónapban, megtartóztatva magunkat, ahogyan évek óta tesszük? Így szólt hozzám a seregek urának igéje. Mondd ezt az ország egész népének és a papoknak. Amikor böjtöltetek és gyászoltatok az elmúlt 70 év alatt, az ötödik és a hetedik hónapban, talán az én kedvemért tartottatok böjtöt? Amikor meg ettetek és ittatok, akkor nem a magatok kedvéért ettetek és ittatok? Hiszen az volt az Úr igéje, amelyet a régebbi proféták által hirdetett, amikor Jeruzsálem és a körülötte lévő városok még lakottak és sértetlenek voltak, és amikor még a délvidék és a Sefélá alföld is lakott volt, amit Zakariásnak is mond az Úr igéje. Ezt mondja a seregek ura, igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással. Az özvegyet, az árvát, a jövevényt és a nincs telent ne sanyargassátok, és ne tervezzetek egymás ellen magatokban semmi rosszat. De ők nem akartak figyelni, sőt lázadozva hátat fordítottak és bedugták fülüket, hogy ne halljanak. Szívüket gyémánt keményé tették, hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az igéket, amelyeket a seregek ura küldött lelke által a régebbi prófétákkal. Emiatt háborodott fel olyan nagyon a seregek ura. Nem hallgattak rá, amikor ő kiáltott, ezért így szól a seregek ura, én sem hallgatom meg őket, ha hozzám kiáltanak. Szétszórtam őket valamennyi nép közé, akiket nem ismertek, az ország pedig pusztán maradt utánuk, senki sem járt arra. Így tették pusztává a gyönyörű országot. Mi Urunk Istenünk adja meg, hogy megértsük ezt az igét, hogy hogyan és miképpen szól éppen mi hozzánk most 2019-ben, ezért fennállva imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy még tart a kegyelem, és itt vagyunk, és itt lehetünk a te házadban. Volt erőnk eljönni, és tényleg köszönjük neked, hogy van mit ennünk, van mit innunk, és van miben ruházkodnunk, és tényleg van fedél a fejünk fölött. Úgy jöttünk most ide, hogy szeretnénk hallani, hogy mi az, amit te hozzánk szólsz, mi az, amit nekünk akarsz mondani ma. Urunk, most ne a pattársunkhoz szóljál, hanem hozzánk. Most nem az érdekel bennünket, hogy mit mondasz azoknak, akik nem voltak itt, vagy nincsenek itt, hanem az érdekel bennünket, hogy mi az, amit te nekünk akarsz mondani most. Urunk, adj bölcsességet, hogy megértsük a régi írásokat. A te lelked legyen az, aki élővé teszi számunkra az Isten igéjét. És nem csak élővé és érthetővé, hanem ott, hogy azt meg is valósítsuk, amikor majd elhagyjuk ezt a házat, amint kilépünk innen, az mindennapi kincsé válhasson számunkra. Te áld meg így bennünket, töltsd be a mi szükségeinket, kinek mire van épp szüksége a te bölcsességed által, kinek bátorításra, vigasztalásra, kinek feddésre, kinek erősítésre a te nagy nevedért. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, és énekeljük a 25. már énekelt Zsoltárunknak első versét, 25. Zsoltárunknak, a második versét énekeljük, 25. Zsoltár második verse így kezdődik, Utaid, Uram, mutasd meg!
Utaid, Uram, mutasd meg!
olvasott ige szakaszból, Zakariás könyvének 7. fejezetéből az 5. és 6. verset hirdetem. Mondd ezt az ország egész népének és a papoknak. Amikor böjtöltetek és gyászoltatok az elmúlt 70 év alatt, az 5. és a 7. hónapban, talán az én kedvemért tartottatok böjtöt? Amikor meg ettetek és ittatok, akkor nem a magatok kedvéért ettetek és ittatok? Foglaljon helyet a gyülekezet! Nem tudom, hogy kedves gyülekezet, már elmondtam ezt a történetet itt, úgyhogy elmondom még egyszer. Ha valaki hallotta, akkor elnézést kérek. Volt egy gyülekezet, ahol volt egy lelkész, és a lelkésznek volt egy macskája. A lelkésznek a macskája, az mindig bejött az Isten tiszteletre, zavarta a szertartást, egyébként ez nálunk csőszön is időnként előfordul, és ezért a macskát mindig egy kis pórázon odakötötte a templomnak a korlátjához, amikor mentek föl. És sok-sok év után ez a lelkész meghalt, eltemették, és egy új lelkész jött a helyébe, de a macska még életben volt. És a gyülekezet nem tudta, hogy mi ennek a dolognak az értelme, hogy a macskát odaköti minden vasárnap a templomhoz. Azt gondolták az emberek, hogy ez valami vallásos babona, vagy csak babona, és nem vallás. És ezért az új lelkész idején is minden vasárnap fogták a macskát, és oda kötötték a korláthoz. És akkor az új lelkész nem bírta ki már egy idő után, és megkérdezte a presbitereket, hogy de hát miért kötitek oda azt a szerencsétlen macskát minden vasárnap a templomnak a korlátjához? És akkor azt mondták az emberek, nem tudjuk, tiszteletes úr, így szok lenni. Így szok lenni. Azért mondtam el ezt a történetet, mert ma arról szeretnék bizonyságot tenni az ige alapján, hogy mik a formák, és mi a tartalom, és mi a kettő között a különbség, és mennyire van szükség az egyikre, és mennyire van szükség a másikra. Arról, hogy milyen rossz, hogyha a formák kiüresednek, és milyen rossz az, hogyha az értékes dolgoknak nincsenek keretei. Zakariás könyvéből olvastam, talán ritkábban olvassuk ezt a fejezetet, de hadd mondjam, hogy ez abban az időben játszódik, amikor már a babiloni fogságból visszatértek a zsidó népnek a nagy része, és elkezdték építeni a templomot. Újra építették a templomot. De még a távoli vidéken, ahova el voltak hurcolva, Babilonban még maradtak néhányan. Sőt, ott is maradtak sokan, mint tudjuk, és ott telepedtek le, és nem akartak már hazajönni, ott meggyökereztek, jó üzletet szereztek maguknak, beházasodtak a babiloni, és aztán később a perzsa társadalomba, és innen érkeznek követek a Szent Földre, Júdeába. És Zakariás, ez Júdeának ő a prófétája, a hazajött embereknek a prófétája. Nem hozzájönnek ezek a követek, hanem a hivatalos papokhoz, a prófétákhoz, a templomi szervezethez, és megkérdezik, hogy tartsunk-e még böjtöt az 5. és 7. hónapban, ahogy ezt szoktuk, több, ugye 70 éven keresztül a babiloni fogság idején. Miért kérdezték meg ezt? Hát azért, mert ugye már épült az új templom, és ez a siratás, ez a böjt, ez azért hangzott a minden év 5. és 7. hónapjában, mert ugye siratták a régi lerombolt templomot, amit a babiloniak leromboltak, siratták a hazájukat, de ugye ez a siratás, ez okafogyottá vált, mert Dárius király megengedte, hogy hazamenjenek a zsidók, és hát tulajdonképpen új lehetőségek adattak, újra lehetett gyakorolni a kultuszt, a vallást, és hát felmerül ez a jogos kérdés, hogy akkor most csináljuk ezt a üres vallásos szokást, vagy ne csináljuk. Ugye kétféle spekuláció volt, az egyik az, hogy nehogy megbántódjon az Isten, hogy nem csináljuk már tovább, amit eddig csináltunk. A másik pedig, hogy nehogy az legyen, hogy átkot hozunk az új templom építésére a réginek a siratása miatt. Ilyen gondolatok jártak az emberek fejében. És ezt megkérdezték, hogy csináljuk ezt a formaságot, csináljuk ezt a vallásos dolgot. És akkor erre válaszol Isten, illetve Zakariás válaszol erre, és felteszi azt a kérdést, amit én most textusként felolvastam, hogy hát amikor csináltátok a böjtöt, amikor ezt gyakoroltátok az 5. és 7. hónapban, akkor vajon tényleg miattam csináltátok? Ezt vajon őszintén tettétek? És amikor meg éltetek a saját kívánságotok szerint, akkor nem a saját magatok élvezetei szerint gondolkodtatok, nem engem akartatok dicsőíteni azzal? Nem csak a magatok élvezeteit kerestétek? Ezt válaszolja Isten lelke által Zakariás. És ezzel a provokatív kérdéssel azt mondja, hogy már amikor úgymond volt még értelme csinálni ezt a szokást, akkor sem őszintén csináltátok. Akkor is ez egy üres formaság volt. Ugye ennek volt egy liturgia, kialakult, volt egy böjt, ami a zsidóknál egy nagyon gyakori vallásos szokás volt, minden gyászhoz kapcsolódva gyakorolták ezt a böjtöt, már rutinszerűen. Úgy képzeljétek el, mint ahogy sokszor sajnos mi, mindenki gondolja át, hogy maga hogy van ezzel, a mi atyánkot elmondjuk, szinte már daráljuk, ez is a liturgia része, el kell mondani, most jön ez, túl vagyunk rajta, aztán megyünk tovább. Ne legyen így. Adja az Isten, hogy ne így legyen. De így volt a zsidóknál ez a böjt dolog. És amikor ez felvetődik, akkor felvetődik számunkra is, testvérek, és megkérdezi Isten lelke tőlünk, hogy azok a szokások, amiket mi csinálunk, azok vajon, azokban van tartalom. Van tartalom. És azért hoztam ezt a két kólás üveget ide, mert látjátok, ez egy nagyon szépen megalkotott kólás doboz, nagyon szép vöröses, pirosas színe van, szépen csillog, le van takarítva, ez az ezüstös fény nagyon illik ehhez a fehérhez és a piroshoz. Amikor meglátja az ember a boltban, vagy a reklámban, ugye ez is a szlogenje, hogy ez valami más. Ugye tudjuk a kólának a mostani kampányát, vagy ami a nyárvégi kampányát. Meg ugye az is volt a szlogen, hogy mindig, haszonnyas vagy, hanem akkor is igyad, mindig. És az ember, ha már ivott kólát, én elég sok kólát iszom, azt most hagyjuk, hogy ez helyes-e vagy ne, inkább nem helyes, de most mindegy. Akkor már tudja, amikor meglátja a dobozt, hogy mi van benne. Ugye már ott van az íz érzése a szánkban, a dopamin elkezd termelődni. És amikor megfogom ezt a dobozt, azt mondom, hú, ez milyen jó. Csak az a helyzet, testvérek, hogy ez üres. Nincs benne semmi. Nincs benne semmi. És hiába szép, csodálatos ez a külső doboz. Ha nincs benne semmi, akkor nem oltja a szomjam. Mondhatnátok, hogy akkor se oltja a szomjam, de most ezt hagyjuk, ettől tekintsünk el. Nem oltja a szomjam, nem adja meg azt, amit várok tőle. Becézgethetem, olvasgathatom a feliratot, dicsérhetem, hogy milyen szép is ez, elmondhatom másoknak, hogy milyen szép, de nincs benne tartalom. Nem ilyen a mi vallásos életünk, testvérek. Dicsérgetjük, mondjuk, hogy nagyon szép hagyomány, gyakoroljuk is, fogdossuk, de üres, nincs benne semmi. És gondolkozzunk el azon, hogy milyen ilyen dolgaink vannak. Az éneklésünk például, ugye sokat vitatkozunk erről, a liturgiánk, benne van-e az a tartalom, amit szántak neki korábban? Mert minden azért adatik a liturgia, minden a templom, azért, hogy az tartalommal meg legyen töltve. Amikor ugye ezek a református énekek keletkeztek, ugye, ha megnézitek, 1566, 1774, ugye ezek több száz éves énekek, és nagyon jók is, nagyon komoly tartalom van bennük. Azért jók, mert a dogmatikai alapvetéseket nagyon komolyan vették, akik erre a szövegeket írták. A hitvallásunkhoz, a helvét hitvalláshoz, a heidelbergi KT-hoz illeszkedik, még a felosztása is ennek az énekes könyvnek. De kérdezem én, amikor énekeljük, testvérek, azzal a tartalommal énekeljük, amivel ez megíródott, azzal a szívünkben tudjuk énekelni azt, ahogy az ide van írva? Jer, dicsérjük az Istennek fiát, a szép szűznek áldott szent magzatját. Amikor ezt énekled, azt érzed a szívedben, van benne tartalom, hogy igen, én dicsérni akarom az Istent. Ha igen, akkor áldjon meg az Úr. De ha nem, akkor is áldjon meg. De akkor gondolkodjunk el azon, nem üresedette ki a forma. Szép ének. Vagy például ott van a konfirmáció. Ezen is gondolkozunk. Hogy amikor konfirmáltatunk, nagyon szép liturgiája van, nagyon szép menete van, egy hosszú folyamat, míg az ember eljut oda, hogy lekonfirmálhat, mert van annak egy kifutási ideje. És nagyon szép alkalom. Sok-sok fiatal ennél az asztalnál is, más asztaloknál is, az úrasztalánál elmondták a fogadalomtételt. De benne van-e a tartalom, testvérek? Adja meg az Isten, hogy legyen. És a keresztelésünk, vagy a saját kegyességünk, most menjünk inkább magunkba, amit csinálunk, abban vajon van-e tartalom? Vagy csak azért csináljuk, mert ez így szok lenni? Sokat beszélünk arról a külsőségekről, hogy de jó, van szép templomunk. Mi az ifibe szoktuk, hogy de jó, van szép ifi termünk, nagyon progresszív, nagyon fiatalos. Van zenekarunk is, de jó. De van-e benne tartalom? Ott van-e az Isten lelke? Vagy pedig csak azért csináljuk, mert így szok csinálni a világban. És meg kell vizsgálni a magukat a fiataloknak is, de az időseknek is, mindenkinek. Hadd mondjam, testvérek, hogy Jézus, amikor itt járt a Földön, akkor legtöbbször ebben a kérdésben konfrontálódott a farizeusokkal. Azt mondta rájuk, biztos tudjátok, hogy meszelt sírok vagytok, kívül szép fehérre vagytok meszelve, de belül ott van az utálatosság, a rothadás. Ugye a farizeusok mindig a külsőségekre hívták fel a figyelmét Jézusnak, hogy a te tanítványaid miért esznek szombaton, miért tépnek kalász szombaton, nem szabad olyat csinálni. A te tanítványaid miért nem böjtölnek? Miért ülsz le a bűnösök mellé enni? És akkor Jézus azt mondta mindig, hogy nem ez a lényeg. Rá is világít, hogy amikor Dávid ellopta a szent, vagy megette az ő embereivel a szent kenyereket a templomban, amit csak a papoknak szabadott volna megenni, mégis megtett és megengedte neki az Isten, bizonyára nem gyönyörködött benne, de nem sújtott le rá. Vagy visszakérdez, hogy vajon, ha beleesik a gyermeketek, vagy a juhotok a kútba szombatnapján, nem húzzátok-e ki? És ezzel Jézus rávilágít, hogy a formának csak akkor van értelme az, hogy szombaton nem dolgozunk, ha van benne a tartalom, hogy azért nem dolgozok, mert az Istenre akarok figyelni, vagy csak azért nem dolgozok, mert így szok lenni. Mert hogyha az Istenre akarsz figyelni, családoddal akarsz lenni, és oda akarod magad szállni, akkor tényleg valóban ne dolgozz. Jézus mindig a lényegre világított rá. És hadd mondjam a másik végletet is, hogy ne csak a tartalomról beszéljek, mert fontos a forma is. Jézus ezt sem tagadta. Szükség van rá. Ebben van tartalom. De most képzeljük el, hogy ha ez nincs keretben, akkor el lehet fogyasztani? Ha én ezt most kiönteném ide a földre, mint ahogy most erre a tálcára kiöntöm, elfogyasztható így? Ez a kóla. Hát elfogyasztható, de nagyon nehéz. Nem fogom az egészet kiönteni. Itt is adtam egy formát, most a lentiek úgyse látják, csak mutatom, hogy egy ilyen tálcára kiöntöttem. Nehezen fogyasztható. Nem lehet meginni rendesen, csak így lefetyelni lehetne, ha akarnám. Fontos, hogy legyenek keretek. Kell a rend a gyülekezetben. Ez is fontos. Mert akkor lehet fogyasztani azt, ami belül van, akkor lehet használni azt, ami belül van, akkor tud érvényesülni az az érték, ami belül van. Bennetek, testvérek, nagyon sok érték van. Isten nagyon sok ajándékot adott nektek. Ott van bennetek a szeretet, a szolgálatkészség, sokan szolgáltok is, akik itt vagytok. De mi lenne, hogyha ennek nem lennének keretei? Szükség van erre, hogy van egy alkalom, aminek van eleje és van vége. Van egyfajta rend, hogy ki beszél éppen. Van egy épület, amin belül gyakorlunk. Van egy szokás rend. Ezek mind fontosak, mert valamihez kell tudni igazodni. Nem csinálhat mindenki mindent. Ugye a feleségemmel szoktuk ebben lenni, hogyha vezetünk autót, és akkor beszól a feleségem, hogy hát, hogy ne így, meg ne úgy, és akkor mindig mondom, hogy ezen a hajón egy kapitány van, és az én vagyok. Most ebben a pillanatban, majd hogyha te vezetsz, akkor te leszel a kapitány. Nem nyúlkálunk bele a kormányba, mert akkor abból baleset lesz. Rendnek kell lenni. Kellenek a keretek. És ezt is szeretném mondani, csak nehogy kiüresedjenek a keretek, testvérek. Nehogy tartalom nélkülivé váljanak. És Isten ezt a választ is adja Zakariáson keresztül, hogy fontosak a formák, de töltsétek meg tartalommal. Ha bőjtöltök, akkor azt tényleg szívből tegyétek. Azért, mert siránkoztok a régi templom miatt, hogy sajnáljátok. Vagy hogyha Isten lelke megállt benneteket, akkor megértitek, hogy már nincs szükség erre. Ez már csak üres keret. Gyertek, szolgáljatok az új templomnak. És nem is véletlen az, testvérek, hogy amikor Isten a tartalom fontosságáról beszél, akkor nem a bőjtöt erősíti meg. Mert ugye az emberek, ha bőjtre kérdeznek rá, hanem annál sokkal fontosabb dolgokat hoz elő, azt mondja, hogy
Ugye így fogalmaz,
ezt mondja a seregek ura, igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással. Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a nincstelent ne sanyargassátok, és ne tervezzetek egymás ellen magatokba semmi rosszat. Ez jelenti azt, hogy a tartalommal foglalkozzatok. Böjtölhettek ti, hogyha nem bántok irgalmasan egymástól, így egymással. Böjtölhettek ti, hogyha az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a nincstelent sanyargatjátok. Böjtölhettek ti, ha egymás ellen közben magatokban rosszat terveztek. Nem fog érni semmit a ti böjtölésetek. A böjtölésből, ami egy belső, fontos gyakorlat, és szükség van rá, ne értsétek félre testvérek, szükség van rá, és akkor van is értelme, hogyha ez valóban közelebb visz téged Istenhez, de ha ez egy fogyókúra, akkor az nem olyan értelemben hasznos, ahogy azt Isten akarja. És a böjtölésről Isten, ami egy befelé forduló dolog, egy kifelé forduló dologra hívja fel a figyelmet, magadról átirányítja a figyelmet a saját külső gyakorlataidról, a másik ember szükségeire fordítja a figyelmet. Legyél igazságos! Ne ítélkezzél! Szeresd a másikat, és ez most nem az a szirupos, szeressük egymást gyerekek, ahogy a múltkor is mondtam, amiben ott van az áldozat, hogy nem könnyű téged szeretnem, de megteszem. Legyél irgalmas a másikhoz. Hogyha valamit elkövetett ellened, tudj irgalmazni neki. Ne használd ki a másikat. Ne fúrd a másikat. Hogy ez ilyen, meg olyan, meg amolyan. Én nagyon szeretem, áldja meg az Isten, de egyébként hallottad, hogy... És akkor ezután jönnek az egyebek. És nem véletlen, hogy Jézus is azt mondja, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. És arról fogja megismerni a világ, hogy az enyém vagytok, hogy egymást szeretitek. Nem beszél arról, ami mindebből következik, a forma, az, hogy mi tartozik hozzá, a lényegről beszél mindig. Ha a lényeg megvan, testvérek, akkor a forma az már csak járulékos dolog. De ha nincs meg a lényeg, akkor a forma az kevés, az nem elég. Az nem tesz bennünket teljessé. A reformációnak a nagy vívmánya éppen az volt, hogy a formák helyett hozzunk újra tartalmat a hitbe. Azért puritán a mi templomunk, azért nincs sok festmény, vagy egyáltalán nincs, azért nincs rokokó stílusú oltárunk, hogy ne a formával foglalkozzunk, hanem a tartalommal. Azért van ige kiírva ide, meg mindenhova, azért a Szentírása fontos nekünk, mert nekünk a tartalom a lényeg. Hát legyen a tartalom a lényeg, testvérek. És azzal fejezem be, hogy ugye elolvastam azt is, ahogy reagáltak az akkori emberek Zakariás mondására, vagy javaslatára erre, hogy a tartalommal foglalkozzatok. Azt olvasjuk, hogy elfordították az arcukat, gyémán keményítették a szívüket, becsukták a fülüket, hogy ne halljanak. Mert az ember szeret a külsőségeknél maradni. Azt mondja, hogy hát nem elég ez, olyan szép. Elégedjen meg az Isten ezzel. És elmennek, befogják a fülüket. mi ne legyünk ilyenek, testvérek. Ne elégedjünk meg a formákkal csupán. Adja meg az Isten, hogy az, ami formaság az életünkben megvan, már gyakorlat, az legyen meg tartalommal, töltsük meg tartalommal, legyen ott az Isten lelke, az imádságodban legyen tűz, legyen őszinteség, legyen benne a szíved, az éneklésben legyen ott a szíved, próbáljuk majd ezt most gyakorolni, hogy jó ez a forma is jó, csak legyen benne tartalom. A testvériségbe, az, hogy ide jössz a gyülekezetbe, abba is legyen élet, az, hogy oda nézel a másikra, hogy én nem csak egyedül vagyok a templomban, vannak mellettem mások is. Rákérdezek, hogy mi van veled, hogy vagy, tudok-e segíteni valamiben. A bőjtölésedben legyen Istenhez fordulás, az adakozásodban legyen igazi öröm. És mi egymás, minden, amit csinálsz, abban legyen tartalom. Adja meg az Isten, hogy így legyen. Amen. Válaszoljunk először most énekszóban a hallottakra. A 295. dicséretünk első versének éneklésével. 295. dicséretünket keressük ki, és annak az első versét énekeljük. Jézusom, ki árva lelkem, így kezdődik ez az ének.